Tehát Jónás proféta könyvéből olvasom az egész első részt és a második rész első versét. Így szólt az Úr szava Jónáshoz, Amittaj fiához. Kelj föl, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és kiálts ellene, mert felhatott színem elé gonoszságuk. Erre fölkelt Jónás, hogy Tarsisba szaladjon az Úr elől. Lement Jáppóba, és talált ott egy hajót, amely Tarsisba indult. Kifizette az úti költséget, és beszállt, hogy Tarsisba menjen az Úr színe elől. Az Úr pedig nagy szelet bocsátott a tengerre. Nagy vihar támadt a tengeren, és a hajó már-már töredezni kezdett. Ekkor félelem fogta el a hajósokat, és mindnyájan a maguk isteneihez kiáltottak. A hajóban lévő holmit a tengerbe dobták, hogy könnyítsenek rajta. Jónás pedig lement a hajó aljába, lefeküdt és elaludt. De oda ment hozzá a kapitány, és azt mondta neki, mi lehet, te nagy alvó? Kelj föl, kiálts Istenedhez, hát ha gondol velünk az Isten is, nem veszünk el. Egymásnak pedig azt mondták, gyertek, vessünk sorsot, hogy megtudhassuk, ki miatt van rajtunk ez a veszedelem. Ekkor sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett. Akkor azt mondták neki, mondd el hát nekünk, mi miatt van rajtunk ez a veszedelem. Mi a foglalkozásod, és honnan jössz? Melyik a te hazád, és miféle népből való vagy? Erre így felelt nekik. Héber vagyok, és az Urat, az egek istenét félem, aki a tengert és a szálaszföldet teremtette. Ekkor nagy félelem fogta el az embereket, és azt mondták neki, mit cselekedtél? Mert megtudták azok az emberek, hogy az Úr színe elől fut, mivel elmondta nekik. Utána azt kérdezték tőle, mit cselekedjünk veled, hogy lecsöndesedjék körülöttünk a tenger? Mert a tenger háborgása egyre növekedett. Ő pedig azt mondta nekik, fogjatok meg és vessetek a tengerbe, akkor lecsöndesedik a tenger körülöttetek, mert tudom, hogy miattam tört rátok ez a nagy vihar. És erőlködtek azok az emberek, hogy visszaevezzenek a szárazföldre, de nem tudtak, mert a tenger háborgása egyre növekedett körülöttük. Ezért így kiáltottak az Úrhoz, ó Uram, kérünk, ne vesszünk el ennek az embernek a lelke miatt, és ne háríts ránk ártatlan vért. Mert te, Uram, úgy cselekszel, ahogy akarsz. Azzal fogták Jónást, bedobták a tengerbe, és megszűnt a tenger háborgása. Azok az emberek pedig nagy félelemmel félték az Urat, áldozatot mutattak be az Úrnak, és fogadalmat tettek. Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy lenyelje Jónást. Jónás pedig 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában. Imádkozzon! Mennyi atyánk, a te fiad, ami Urunk Jézus Krisztus nevében jövünk eléd. Hálát adunk neked azért, hogy összejöttünk ezen a reggelen is, ezen a vasárnapon is. Szeretnénk előtted megélni a testvéri közösséget, szeretnénk előtted lenni dicséretben, dicsőítésben, bárcsak az énekeink valóban hozzád szállnának fel, és bárcsak azoknak az illata kedves lenne előtted is betölteni a te mennyei tróntermedet. Urunk Istenünk, bárcsak kedvesek lehetnénk előtted azzal, hogy szólsz ma hozzánk a te igéd által. Kérünk téged, Urunk, hogy használd, mondd itt a te szolgádat ebben, hadd legyen alkalmas eszközöd erre. Használj bennünket is, Urunk, tégy bennünket alkalmassá arra, hogy megértsük mi a te üzenetet. Urunk, te úgy szeretsz és elfogadsz bennünket, ahogy vagy, mégis látod azt, hogy miben kell változnunk. És köszönjük, hogy te türelmesen és fáradhatatlanul formálsz bennünket, változtatsz bennünket. Hogy legyen ez egy jó nap arra, hogy valamit megértsünk, meglássunk belőled. Hogy legyen ez egy jó alkalom arra, hogy te valamit dolgozz bennünk, változtass bennünk. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a te igédet, nem csak itt most közöttünk, hanem mindenütt az egész országban és a világban, ahol szólják. Te áldásod legyen a hallgatóin és a szólóin. Kérünk téged azokért, Urunk, akik a gyermekeink között szolgálnak. Kérlek, hogy áld meg az ő életüket, az ő odaadásukért, áld meg az ő szolgálatokat, és áld meg a gyermekeinket, akik hallják, hogy ők is megismerhetnének és megláthatnának téged. És Uram Istenem, hadd kérjelek téged az országunk vezetőiért. Hadd kérjelek téged azért, hogy te rendelj melléjük olyan tanácsadókat, akik téged félnek, akik téged keresnek, akik téged szolgálnak. Hadd kérjelek téged azért, hogy a vezetőink, az ország vezetői, első emberei, azok hadd találhassák meg az utat hozzád. Te hívd őket magadhoz, és hadd találjanak meg téged személyesen. Legyen áldott, Urunk, a te igéd, légy velünk, a te szent lelked jelenlétében. Amen.
A gyülekezetünkben van kétfajta ember. Van olyan emberek, akik növekedtek túl a gyülekezetben, és van olyan emberek, akik a világból, nem hívő háttérből jött a gyülekezetbe. Azok, akik olyan, mint én, akik növekedtünk föl a gyülekezetben, már biztos, hogy gyerekkorunkban az egyik gyerekórán, amikor még kicsik voltunk, foglalkoztunk ezzel a történettel, amit olvasunk itt. Biztos voltak képek, amit láttunk ott a gyerekórán, ahol láttunk Jónás, ahol láttunk egy nagy hal, és jól ismerjük ezt a történet. Csak sokszor én úgy érzem, hogy van egy probléma. És a probléma az, hogy a nagy hal kerül a központba. És amikor mi gondoljunk Jónásról, csak egy dolog jön az eszünkbe, volt egy nagy hal. És szeretnék most az elején egy kicsit bevezetni, mutatni az egész történet. És azt fogunk látni, hogy ha nézzünk az egész történet, a nagy hal csak egy nagyon pici rész van benne. Úgy kezdődik ezt a történet az első részben, a felolvasott részben, hogy Jónás kapott egy hívást Istentől. A mi életünkben hasonlóképpen néha Isten hív minket. Lehetséges nem ugyanazon a módon, ahogyan Isten hívott Jónás, de Isten szól nekünk. Emberek keresztül, az ő igéi keresztül, és ő hív minket. És ez történt a Jónás életében, ő mondta neki, hogy oda kell menni Ninevébe, abba a nagy városba, és az ő feladata hirdetni az evangéliumot. De azt mondja a második versben itt, hogy oda kell menni ezek a gonoszakhoz. Konkrétan erről van, oda kell menni a gonoszokhoz. A Jónás gondolkodott egy kicsit erről, hogy én nem szeretem ezeket az embereket. Ezek gonosz emberek, és ahogyan olvasunk, ő fölkelt, és ő indult a másik irányba. Ez olyan, mint ha ma mi itt lennünk Magyarországon, és Isten szólna nekünk, hogy menjél Romániába szolgálni, és mi a következő pillanatban felszálljunk egy vonat, ami indul Bécsbe. A Jónás pont ezt csinál, ő pont az ellenkező irányba indult. Lényegében ő menekült Istentől, és ő menekült attól, amit Isten kért tőle. Érdekes módon, ahogyan tovább olvasunk ezen a részben, amikor Jónás menekült, úgy látjuk, hogy nem okozott nagy probléma neki, mert ő lement a szobájába, ott a hajóban, és ő aludt. Ő gond nélkül tudott aludni, akkor is, amikor ő ingedetlen volt az ő kapcsolatban Istennél. Majdnem azt mondom, hogy furcsa, hogy Jónás az Isten proféta, de azok az emberek a hajan jobban tiszteltek Isten, mint ő. És azok az emberek a hajan látjunk, hogy ők félt Istentől. Ők láttak, hogy Isten milyen hatalmas és mit tud csinálni. Miután kiderült, hogy Jónás a probléma oka, akkor végre, miután semmi más nem működött, az egyetlen reménység volt neki, hogy ők dobtak Jónás a vízbe. Isten küldte egy vihart, amikor Jónás került a vízbe, csönd lett. Nem lehet gondolkozni egy új szövetség történetről? Ahogyan volt egy vihar, és ahogyan Jézus tudta lecsendesíteni. itt valahogyan látjuk az Isten hatalmat. Isten olyan hatalmas volt, hogy ő tudta küldeni a vihart, és Isten olyan hatalmas volt, hogy ő tudta lecsendesíteni a vihart.
Miután lecsendesült a vihar, látjunk a második rész, az első versben, hogy Isten gondoskodott Jónásról, nem azon a módon, amit esetleg mi elképzelünk, hanem az Isten módszere elég rendkívüli volt. Egy nagy hal. Oda ment, benyelte Jónás, és három napon keresztül ő volt abban a nagy hal belső részében. És itt jön a probléma, hogy akkor az ember itt áll meg. Lehetséges ez? Csináljunk egy kutatást, egy kísérlet, hogy ez előfordulhat valóban? Vagy azt mondjuk, hogy a Jónás csak egy mese? Azt kell mondanom, én nem látom semmi oka arra, hogy mi azt mondjuk, hogy ez csak egy mese. Minden arra mutat, hogy ez valóban történt. Ha mi menjünk az új szövetségre, a Máté 12. részben, a 40. versben Jézus azt mondja, hogy ő ugyanolyan lesz, mint Jónás. Ahogyan Jónás három nap volt a hal belsőjében, ő is három nap kell várni az ő halálja és az ő feltámadása között. Amikor Jézus beszélt erről, ő beszélt erről, mint egy történelmi tény. Egy történelmi tényként látjunk azt később ebben a részben, ahogyan ez a nép visszafordult Istenhez ilyenkor. Azt is látjunk, hogy egy rövid idő később, egy száz évvel később, megint elfordultak Istentől, akkor nem volt egy Jónás, aki oda ment, és akkor jött az Isten ítélet. Történelmi tények. Menjünk tovább. Jónás bekerült ebbe a hal belső részébe, és amikor ott volt, amikor bolyban volt, ő mit csinált? Ő kezdett imádkozni. Mennyire hasonló hozzánk? Milyen könnyű van az, amikor minden jó van, amikor minden jó megy, valahogyan könnyen tudunk elfelejteni Istenről. De amikor bolyba kerülünk, mit csinál? Akkor kiállunk és kérjük segítséget Istentől. És a Jónás ezt csinált, ő kért segítséget Istentől, és alkult esetleg kört Istennél abban, hogy jó Isten, rendben, ha te kiengedsz innen, akkor én engedelmes leszek. Most már én megteszem azt, amit kértem. És látjunk, hogy Isten kegyelmes volt. Látjunk azt, hogy annak ellenére, hogy Jónás ingedetlen volt, annak ellenére, hogy ő pont a másik irányba ment, amit ő tett, az bűn volt. De ő megvallta az ő bűneit, amikor ott volt a hal belső részében, és miután az történt, Isten adott neki egy második esély. Isten kegyelmes volt vele. És a harmadik részben látjuk az ő engedelmesség, amikor mégis oda ment ebbe a nagy városba. Mi olvasunk úgy itt ebben a részben, hogy három nap keresztül ő ment ebben a nagy városban hirdetni az igét. Én azt mondom, hogy részben szerintem nem kellett nagyon sok mindent mondani. Elég volt a látvány. Ha egy ember
három nap van egy nagy hal gyomorban, akkor az a sáv, ami ott van, fog hatni az emberre. És a kutatók, akik okosabb nálam, azt mondnak, hogy az ember három nap után a bőre teljesen fehér lenne. Amikor az emberek láttak ezt az embert, hogy sétál a városban, ő furcsán néz ki. És akkor megy a hír az egyik emberről a másikra. Tudod, hogy miért úgy néz ki ez az ember? És mesélnek, mi történt vele. Mesélnek arról, hogy milyen nagy az Úristen, hogy ő képes volt ezt csinálni. És az a nép, egy 120 000 ember leborultak Isten elé. Bűnbánattal, és fordultak az Úrhoz. Mert Jónás mégis engedelmes lett, és oda ment hirdetni az igét. De utána jön a negyedik rész, és látjunk, ez az engedelmes Jónás mégis egy kicsit keserű lett. Ő azt mondta, hogy Isten, én tudtam. Én tudtam azt, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megvan. Jónás látta, hogy milyen Isten. Jónás tudta. Ha ő oda megy hirdetni az igét, ezek a gonosz emberek fognak megtérni. Mert Isten kegyelmes és irgalmas. Mégis ő oda ment a városon kívül és várt. Szerintem azért várt és remélt, hogy mégis Isten fog megítélni őket, és egy nagy tűz fog leírni az égről, és el fognak pusztulni. Neki volt egy jó ülés ott a hegy oldalon, hogy nézi, hogy mi történik. Elég távol, hogy az a tűz nem fog érinteni őt, amikor lejön. De Istennek más volt a terve. És amikor Jónás ott volt, a hegy oldalon, a puszta szélen, nagy szárasság, nagy melegség, Isten megint kegyelmes volt Jónással, és gondoskodott róla. Azt olvasunk, hogy egy növény gyorsan nördött, egy nap alatt. És az a növény egy gyönyörű árnyékot adott Jónásnak. Igen jó. Jónás örült neki, hogy milyen könnyű az én életem, itt az árnyékban tudok várni és nézni, hogy mi lesz. Csak egy probléma lett. Jött valami kis halat, lerágta a növényt, a növény elpusztult, és ott volt Jónás megint a melegben. És Jónás, amikor ott van a melegben, amikor ez történt, ő panaszkodik Istennek. Ő panaszkodik, hogy Isten, hol van az én növényem? Miért tettél ezt velem? Te elvittél tőlem a kényelmet. És akkor Isten szól neki. És ő azt mondja, hogy milyen szomorú, hogy fontosabb neked a saját kényelmed, mint mi van 120 000 lélekkel. És itt van vége a történet. Mit tudunk tanulni ebből a történetből? Az első dolog a vázlaton, a második pont, Jónás Istene. Mit tanuljunk ebből a történetből?
Istenről. Én azt mondom, hogy valahogyan ebben a történetben látjunk, hogy milyen az Isten. Látjunk, hogy milyen képességei vannak Istennek. Isten tudta hozni a vihart. Isten tudta okozni azt az első részben, amikor azok az emberek a hajón megnéztek, sorsoltak, hogy ki az, aki okozta ezt. Az Isten hatalma rajta volt azon. És Isten mutatta neki, hogy igenis, Jónás az, aki okozta ezt. A mindenható Isten tudta abban a pillanatban, amikor ők dobtak Jónás a vízbe, Isten tudta lecsendesíteni a vihar. Néha én kérdezem, hogy mi, amikor mi olvasunk, mi beszéljünk a nagy halról, én kérdezem, mi a nagyobb csoda? Az, hogy Isten uralkodik a vihar fölött? Isten uralkodik, hogy mikor jön és megy a vihar? Vagy Isten rendelkezik egy nagy hal fölött? Nem mondanám azt, hogy a nagy hal egy nagyobb csoda, mint az, hogy Isten uralkodik az időjárás fölött. Jónás elismerte az első részben, a tizedik versben, hogy Isten a teremtő. So az egyik oldalon ebben a történetben látjunk, hogy milyen a mi Isten. Ő a mindenható Isten. Ugyanakkor, és a nagyobb hangsúly esetleg az, amit látjunk a negyedik részben, amit felolvastam, hogy Jónás mit tudott Istenről? Az, hogy Isten kegyelmes. Az, hogy Isten irgalmas. Az, hogy Isten türelmes. És az, hogy Isten szeret. Mi olvasunk az Új Szövetségben, Péter második levelben, a harmadik rész, a kilencedik vers, hogy Isten kívánsága, hogy senki ne vessen el. Isten szereti minket. Isten szereti azt a gonosz nép, akik Ninevében éltek. Lukács 19:10-ben olvasjuk, hogy Jézus azért jött a világba, hogy ő keresi az, aki elveszett. Szinte a Lukács 5-ben olvasunk, hogy Jézus összehasonlít maga egy orvoshoz. Az orvos nem jön az egészséges emberért, hanem a betegért. Az emberek, akik megtérnek, mielőtt megtérnek, gonoszak. Lehetséges egy kicsit nehéz elismerni ezt, de én ezt tudom mondani magamról és rólad. A megtérésed előtt gonosz voltam. És az egy kicsit erős. Nem, a bűnös ember egy gonosz ember. A bűnös ember, aki Isten ellen van. És mi mindnyájunk maradtunk volna abban az állapotban, ha Isten nem lépett. De Isten lépett. És Isten kegyelmes és irgalmas volt veled és vele. És azért mi tudunk itt állni most Isten előtt, mint hívők, mert ő kegyelmes volt. Na. Néha az ember félre gondol, és azt gondolja, hogy az Ószövetségben csak a zsidó nép fontos volt Istennek. A Jónás története az egyik, ami pont az ellenkezőt mutat. Jézus küldte az ő prófétát egy olyan néphez, ami nem volt zsidó nép. Egy pogán néphez, egy gonosz néphez küldte. A Zsoltárokban, a 67. Zsoltárban, a 93. Zsoltárban látjunk már az Ószövetségben, hogy az Isten vágya volt, hogy minden nemzetek, hogy minden nép üdvözöljön. Isten nem változik. Az Ószövetségi Isten nem volt egy pargoló Isten. Ugyanaz az Istennel találkozunk az Ószövetségben, mint akivel találkozunk az Új Szövetségben. Isten ugyanaz. Az Isten módszere változott. Az Isten módszere az Ószövetségben az, hogy ő akart használni a zsidó népet, hogy a zsidók által minden nép üdvözölje. Az Új Szövetségben a gyülekezet az Isten népe. És az Isten kívánsága, hogy a gyülekezet tud elérni minden népet. Hogy a gyülekezet tud hirdetni az evangéliumot. Látjunk ezt, amikor Jézus adta a tanítványoknak a nagy parancsolat. A Márk evangéliumban azt látjuk, hogy menjetek el minden néphez. A Máté evangéliumban a 28. versben ott a menjetek nem felszólító módban, hanem inkább a gondolat a Máté 28-ban, amikor mentek. Nem kell valahova menni, feltétlenül, hogy az ember végzi a misszió munkát. Az ember tud végezni a misszió munkát ott, ahol van. Ha nyitva tart a szeme, ha van az a készség az ő szívében, hogy hirdessen azt, hogy milyen a mi Istenünk. Most nézzünk, mi volt Jónás. Jónás jól ismerte Isten. Ő annyira jól ismerte Isten, hogy nem volt semmi kérdés benne, hogy Isten kegyelmes lesz ezek a gonosz emberekkel. És volt benne olyan erős az előítélet, hogy amiatt ő nem akart oda menni ahhoz a néphez. Fölteszem a kérdést. Van előítélet bennünk? Amikor gyerek voltam az Egyesült Államokban, lehetséges, hogy már 100 év eltelt az amerikai polgárháború óta, de még mindig az volt, hogy abban a kultúrában, amiben én növekedtem föl, a fekete bőrű ember egy alacsonyabb bőrű ember volt. Nem mindenki gondolta ezt, de benne volt ez a fajta gondolkodás. És sok fehér bőrű emberben az volt a hozzáállás, hogy nem kell menni a feketehez, nem kell segíteni a feketehez. az előítélet. Miután kell beszélnünk? Nekünk a 21. században Magyarországon hol van az az előítélet? Melyik népeket tudnunk felsorolni? És szerintem itt nem szabad gondolkodni, mi van a másik emberrel, hanem kell gondolkodni, mi van vele. Van-e előítélet benne? Egy 20-valahány évvel ezelőtt volt egy férfi, aki kezdett járni a gyülekezetünkbe. Ez a férfi az utcán lakott lényegében. Többször beszélgettem vele. Az egyik vasárnapra bejött az Isten tiszteletünkbe, és valaki a gyülekezetünkből azt mondta neki, hogy nem illik jönni egy Isten tiszteletre ilyenfajta nadrágban. Szakított farmer nadrág volt rajta. Az volt az egyetlen nadrágja. És valaki azt mondta neki, hogy nem szabad bejönni az Isten tiszteletre. Az a férfi attól a naptól nem jött a mi gyülekezetünkbe. Én egyszer utána találkoztam vele, és ő elmondta nekem ezt a történetet. És én próbáltam meggyőzni őt, hogy gyere. Ő azt mondta, hogy nem. Az előítélet. Az előítélet általában, amikor van valaki, aki nem olyan, mint én. Munkatársaim között többen szolgálnak a közel-keleten. Olyan arab országokban. Ahogyan az a nép más, mint mi. Egyik értelemben lehet mondani, hogy az egy gonosz nép. Azt így kell mondani, hogy néha veszélyes oda menni szolgálni. Isten szereti őket. És az Isten kívánsága igenis, hogy misionárosok oda mennek hirdetni az evangéliumot azok az embereknek. Mert Isten szereti őket. Tovább látjunk Jónás életében, hogy ő engedetlen volt. Az Isten embere és mégis büntet. És itt fontos látjunk, látni és megérteni azt, hogy mindegy, hogy mit tettél eddig az életedben. Mindegy. Ha halandó vagy bűnbánattal leborulni Isten előtt, Isten megtisztít. Isten megtisztít, és Isten ad egy második esélyt a mi életünkben. Nem tudsz mondani azt, hogy Isten én túl rossz voltam. Túl nagy a bűn, te nem vagy képes megbocsátani engem. Ezzel nem korlátozunk az Isten képességét. Isten tudta megbocsátani Jónást, és egy újabb lehetőséget adni neki. És Isten ugyanazt tud csinálni a mi életünkben. Befejezem három kérdéssel. Az első kérdés, amit kell megfontolnunk, mi az a hívás, amit Isten adott nekem. Mi az a hívás, amit esetleg most én menekülök attól? Mi a hívás az életedben? A második kérdés. Melyik emberek fele, melyik nép fele van előítélet az én szívemben? És a harmadik, egy kicsit furcsán hangzik esetleg, de mi az a bokor a te életedben, ami fontosabb, mint az elveszett emberek? Mi az a kényelem a te életedben, ami fontosabb, mint egy másik ember lelke? Gondolkodunk ezen a három kérdésen. Imádkozunk. Édes Atyám, köszönjünk, hogy te olyan Isten vagy, aki mindenható, de olyan Isten vagy, aki kegyelmes és irgalmas. Segíts minket látni azt, hogy az egyetlen oka, hogy mi tudunk állni előtted, az, hogy te kegyelmes voltál velünk. Kérjünk, segíts minket, ha mi nem voltunk engedelmesek. Segíts minket, hogy tudunk fordulni hozzád, és megvalljunk a bűneinket. Ez igaz hitetlen ember életében, és ez igaz a hívő ember életében. Ha mi forduljunk hozzád, és mi bocsánatot kérünk, te megbocsátsz, és te megtisztítsz. Segíts minket, hogy így tudunk fordulni hozzád. És kérjünk, hogy mutass nekünk, hogy mi az, amit vársz tőlünk. Mutass nekünk, hogy hova hívsz minket. És kérjünk, hogy segíts minket. Segíts minket, hogy tudunk alávetni magunkat a te hívására alá, és hogy mi tudunk bátran menni, ahova te hívsz minket. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.